Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, magasztaljuk a mi Urunkat, Isten tiszteletünk kezdetén. 66. Zsoltárunkat keressük meg, első és második versszakát keressük el.
Zsoltár 28. rész 7. verse. És a harmadik, minden reggel mi történik, mikor felébredek? Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul. Jeremiás síralmai 3:22-23. verse. Nagyon szépen köszönöm, és továbbadom Görbe családnak, és akkor a Diana felé, Prezsinter testvére. Nagy örömmel adom át. Tisztelettel.
Tóros bácsi, köszönöm szépen.
Tisztelettel.
Köszönöm.
Köszönjük szépen.
Istennek hálát adva folytassuk a mi Isten tiszteletünket, énekszóval, dicséretet énekeljünk. A 166. dicséretünket keressük meg. A 166. énekünket énekeljük mind a 4 versével. Így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint az szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 22. részből, a 17. verstől olvasom a fejezet végéig, ülve hallgassuk meg Isten igényét. Történt azután, hogy visszatértem Jeruzsálembe, és a templomban imádkoztam, révületbe estem. És láttam őt, aki ezt mondta nekem: siess és menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem fogadják el a rólam való bizonságtételedet. Én így szóltam: Uram, ők tudják, hogy én voltam az, aki börtönbe vetettem, és zsinagógáról zsinagógára járva megvertem a benned hívőket. Amikor pedig kiontották Istvánnak, a te vértanúdnak a vérét, magam is ott álltam, helyeseltem az ő megölését, és őriztem azoknak a ruháját, akik megölték. De ő azt mondta nekem: eredj el, mert én messze küldelek téged a népek közé. Eddig a kijelentésig hallgatták, de akkor így kezdte kiáltozni: töröld el a föld színéről az ilyet, mert nem szabad neki élnie. Kiáltoztak, ruháikat eldobálták, és port szórtak a levegőbe. Az ezredes ezért elrendelte, hogy vigyék a várba, és meghagyta, hogy korbáccsal vallassák ki. hadd tudja meg, miért kiáltoztak így ellene. Amikor pedig szíjakkal lekötözték, ezt kérdezte Pál az ott álló századostól. Szabad-e római polgárt ítélet nélkül megkorbácsolnotok? Amikor ezt meghallotta a százados, az ezredeshez ment és jelentést tette neki. Mit akarsz tenni? Hiszen ez az ember római polgár. Erre az ezredes odament és megkérdezte tőle. Mondd nekem, csak ugyan római polgár vagy? Ő így felelt, az vagyok. Az ezredes így szólt. Én nagy összegért szereztem meg ezt a polgárjogot. Pál ezt mondta. Én viszont beleszülettem. Ekkor azonnal félreálltak mellőle azok, akik vallatni akarták. Sőt, az ezredes is megijedt, amikor megtudta, hogy római polgár az, akit megkötöztetett. Másnap aztán meg akarta tudni a valóságot arról, hogy mivel vádolják a zsidók. Levetette tehát bilincseit, és megparancsolta, hogy jöjjenek össze a főpapok és az egész nagy tanács. Ekkor lehozatta Pált, és eléjük állítatta. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek most, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk, magasztalunk téged ebben a forróságban is, amikor az ember szíve testileg gyakran megszorul, kapod a levegő után, hogy te vasárnapról vasárnapra szólsz hozzánk, és hogy indítasz bennünket a te hajlékodba. Hálásak vagyunk, Urunk, most, hogy együtt lehetünk ennyien. Hálásak vagyunk, Urunk, annak, amit már hallottunk a te igédből, hogy szeret az Úr, azért nincsen még végünk. Napról napra, reggelről reggelre, minden reggel megújul a te kegyelmed. Nagy a te hűséged, Urunk. Hálásak vagyunk neked, Urunk, azért is, mert nem csak megtartasz bennünket, hanem kegyelmeddel fogadtál minket. Ez sokkal több, mint az élet vegetációja, egyik pillanatról a másikra való élés. És ez sokkal több, mint annak az érzése, hogy van valaki, aki igazgatja a mi dolgainkat. Mert mi tudjuk a valóságot, hogy te vagy az, akinek kezében van a mi életünk. És Urunk, amikor azt látjuk, hogy mennyi a nyomor, mennyi a bűn ebben a világban, akkor nem csak a másik ember életében látjuk ezt, hanem a magunkéban is. Bocsáss meg, amikor nem figyeltünk oda a társunkra, szerettünkre, gyermekeinkre. Bocsáss meg, Urunk Jézus Krisztus, amikor a magunk kényelmét néztük, ahelyett, hogy vittük volna az evangéliumot, a jó hírt. Bocsáss meg, Urunk Jézus Krisztus, hogyha valamit lustaságból nem tettünk meg, és ehhez valami fajta történetet kerítettünk, meghamisítottuk a tényeket. Bocsáss meg, Urunk Jézus Krisztus, hogyha türelmetlenek voltunk, nem tudtunk odafordulni a szenvedőhöz, a szükséget, szenvedőhöz, a beteghez. Jézusért kérünk, hogy most szólj hozzánk, küldj úgy, mint ahogyan küldted Pált, és küldj úgy, mint ahogyan küldted Mózest. A kettő csodásan összefügg, a két napi ige szakaszban. Küldj fiaidhoz, küldj ehhez a világhoz, akik sóvárokba várják az Isten fiainak megjelenését. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésére, 512. dicséretünket keressük meg, 512. énekünket énekeljük az első versszakával, szólj, szólj hozzám, Uram! Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szent Leckében, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben a 22. részben, a 17-től a 21-ig terjedő versekben. Történt azután, hogy visszatértem Jeruzsálembe, és a templomban imádkoztam, régületbe estem, és láttam őt, aki ezt mondta nekem, siess, menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem fogadják el a rólam való bizonságtételedet. Én így szóltam, Uram, ők tudják, hogy én voltam az, aki börtönbe vetettem, és zsinagógáról zsinagógára járva megvertem a benned hívőket. Amikor pedig kiontották Istvánnak, a te vértanúdnak a vérét, magam is ott álltam, helyeseltem az ő megölését, és őriztem azoknak a ruháját, akik megölték. De ő ezt mondta nekem, eredj el, mert én messzire küldelek el téged a népek közé. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, református bibliaolvasó kalauzunk szerint Pál apostol bizonságtételét hallottuk, amelyben arról szól, hogy őt Jézus Krisztus megszólította és elküldte. Amikor Jézus földi életének utolsó állomásaként tanítványaihoz lépett, akkor így szólt hozzájuk, menjetek el, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Néhány pillanattal később olvassuk az apostolok cselekedetei írott könyvben, amikor Jézus átment az ő mennyei dicsőségébe, akkor az angyal adta ugyanezt tudtul a Jézust keresőknek, benne bízóknak, menjetek el, legyetek az én tanúim Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, a föld végső határán. Azt látjuk a Szentírásból, kedves testvérek, hogy a küldetés nem olyan egyszerű. Kilépni a saját életünkből nem olyan egyszerű. Egyik kortársam, református lelkipásztor testvérem, amikor a misszióról, a küldetésről beszél, akkor azt mondja, hogy a misszió az mindig határátlépéssel jár. Az egyik világból a másik világba kell elindulni. A saját házamból a szomszéd házába, a saját vidékemről a tágabb vidékemre, Jeruzsálemből Júdeába, majd belépni a rokon, félig ellenfelek világába, a samáriaiak világába, majd elindulni valóban a föld végső határáig. Ez nem könnyű, mert az ember gyakran hozzászokik a kényelemhez. Mi is hozzászokhatunk a kényelemhez. Amikor a magyar társadalmunkat nézik és elemzik, akkor van egy olyan általánosítás, bár lehet, hogy ti vagy mi zsigerből majd ellenkezünk ellene, hogy valahogyan ez a régiója a mi országunknak, ez a budai régió, így szokták mondani, a legkényelmesebb régiója Magyarországnak. És az ember, így szól a konkrét definíció, nagyon nehezen adja fel az ő komfort zónáját. Nagyon nehezen lép ki belőle. Pedig enélkül nincsen küldetés, mondja az apostol. Erről tesz bizonságot. Ezt mondja el néhány mondatban, hogy őt Isten elküldte a föld minden népéhez. Azaz, elküldte a nem zsidókhoz, elküldte a pogányokhoz, hogy beteljesedjen az ígéret. Mert valljuk be őszintén, önmagától az egyház, akár a jeruzsálemi gyülekezet, az ős gyülekezet sem volt képes kimozdulni, elindulni. A legfájdalmasabb sokszor az, hogy valamilyen tragédiának kell történnie ahhoz, hogy az ember azt mondja, megrendültek életem alapjai, Istenre bízom magamat és megyek. Erről beszél itt Pál. Azt mondja, a jeruzsálemi gyülekezet életében ez a tragédia, az alapok megrendülése, hogy a népek nem Jeruzsálembe jönnek, hanem nekünk kell a népekhez mennünk, ez akkor kezdődött, amikor Istvánt megölték. A jeruzsálemi keresztény gyülekezet úgy hitte, hogy majd eljönnek a népek. Lukács pedig megjegyzi, hogy nekünk kell menni, mert hogy István vértanú halála után keresztény üldözés kezdődött, és szétspricceltek a jeruzsálemi gyülekezet tagjai, mint ahogyan adná az Isten az eső cseppek betöltenek hatalmas területet, úgy történt, szétszóródtak. Menniük kellett, nem a maguk meggyőződéséből, hanem azért, mert megszűnt ez a komfortzóna. És itt úgy halljuk, kedves testvérek, hogy ez nem tetszik a hallgatóságnak. Pedig az ígéret ősi. Azt halljuk, Isten Ábrahámnak azt mondja, általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Nem egy nép, nem egy család, hanem a föld minden nemzetsége. És amikor Pál apostol betölti ezt a küldetést Krisztustól, erre az ábrahámi áldásra alapozva elindul, belép Európába, akkor felháborodnak a zsidók, ez lehetetlen, hogy pogány és zsidó egyenrangú legyen. És azt halljuk, hogy a tömegben felszabadul az a fajta belső indulat, dű, amely sokszor jellemez bennünket is, ordítozás, ruhaletépkedés, porszórás, és azért, hogy a százados lecsendesítse a tomboló tömeget, úgy dönt, hogy megkorbácsoltatja Pált. Ezzel próbálja lecsitítani őket. Ismerős számunkra ez az ügymenet, mert Jézusnál is ez történt. Azt gondolja Pilátus, hogy elég lesz, hogyha megkorbácsolják Jézust. A feldühödött nép meglátja a vérzőt, a szenvedőt, és akkor majd megnyugszik. vérszomjukat nem kell majd betetézni. Itt azonban Pál a kemény ostorcsapások után, mikor lefogják, deresre kötözik, arra hivatkozik, hogy római polgár. És hogy született római polgár. Hogy őt ilyen egyszerűen, ilyen megfélemlítéssel nem lehet elnémítani. Talán éppen ezért választotta őt a mi Urunk, Jézus Krisztus. A misszió mindenki számára fontos. Van ennek minden család, minden gyülekezet, minden egyház életében egy belső része, az a rész, amely a családon belül, a nagy családon belül, a gyülekezeten belül működik, az a rész, amikor a mellettünk ülőt hívjuk Jézus Krisztushoz, és van olyan, amikor elindulunk idegen vidékre, kietlenbe, és ott várjuk, hogy Isten munkálkodjék közöttünk. Ez sohasem ember akarata és ember szándéka. Isten a mozgatója. Tudjuk jól, hogy Pál maga szívesen marad, de mondjuk Jeruzsálemben. Szívesen lenne ennek a gyülekezetnek a tagja. De az ő szolgálata nem emberi szolgálat. Nem az apostolok és nem a gyülekezet tervezgeti, hanem egyedül az élő Isten, aki még az ellenállókat is az ő eszközévé tudja formálni. Ez az új látás, hogy a másikban testvért látok, ez nem jöhet mástól, csak az élő Istentől. Ezért a Szentírás, a küldetést, a missziót, azt mindig Isten szent lelkének tulajdonítja. Azt olvassuk egy helyütt a Szentírásban, hogy a Szentlélek az, aki enged, és a Szentlélek az, aki nem enged, hogy betöltsük a mi küldetésünket. Mi is a mi küldetésünk? Sokszor tesszük fel ezt a kérdést. Szoktam mondani, hogy sokszor, tegnap is egy házasságkötés megáldásakor, hogy egy ember életében három alapvető és fontos kérdésre kell mindenkinek megtalálnia a feleletet. Az egyik kérdés, hogy mi lesz az ő hivatása, merre megy, mit vállal, hogyan fogja leélni értékteremtőként az életet, hogy amikor majd összegzés tart, amikor eljön az a pillanat, hogy ott van előtte az egész élete, akkor valaki az életével kapcsolatban, mint sáfárral kapcsolatban azt mondja majd neki, jól vagyon, jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Életünkben, amikor munkálkodunk, amikor hivatásszerűen dolgozunk, akkor nyilvánvalóan ez adja az értelmet neki, hogy valamit hozzá tudtunk tenni ennek a világnak a menetéhez. És itt most nem nagy dolgokra kell gondolni, nem arra, hogy az ember hatalmas dolgokat felfedez, azok közé kerül be, akik közül csak néhányan vannak, és néhányakra emlékezünk, hanem azokra, akik hűségesen és mégis gazdagítva élték le az életüket. Szoktam mondani még azt is, amikor itt a hivatásról beszélek, hogy megesett velem, hogy találkozzam két idős, már-már aggasztján testvérünkkel, és életem egyik legboldogabb, és életem egyik legfájdalmasabb perce egy-egy ilyen találkozáshoz kötődik. időrendben is így volt, hogy először beszéltem egy férfival, és azt mondta nekem, tiszteletes úr, ha tudnám, az egész életemet újra kezdeném. 91 néhány évesen azt mondta, értelmetlen volt az életem. Ha nem is egy pályakezdő ifjúnak, de mégis korban, sokszor fiatalabbnak ez nagyon-nagyon rosszul esett, hogy valaki az élete alkonyán így mondja, újra kezdeni, mindent elrontottam, és már nincs esélyem, hogy jóvá tegyem. És a másik egy hasonló idős asszonytestvérrel való beszélgetésem volt, akinek az asztalán 3 könyv volt, tényleg rongyá olvasva, egy pedagógusról van szó, az egyik a Szentírás, a másik Adi összes, a harmadik pedig a 4 jegyű függvénytáblázat, mert hogy matematika tanár volt. Ez a 4 dolog ott volt az éjjeli szekrényén, és nem oda volt készítve. És éreztem, hogy helyén van, hogy az élet egy gyümölcsöző élet, hogy kiteljesedő élet. Olyan szép példa volt ez. Tehát az egyik fontos dolog, hogy mit teszek ebben a világban. A másik, most nem erről fogok szólni, az, hogy ki az én társam, hogy kivel kötöm össze az életemet, kivel kötök szövetséget. A harmadik pedig az, hogy az Istennel való kapcsolatom milyen. Hogy létrejön-e vele az intenzív, élő kapcsolat. Ez a 3 dolog teljessé teheti az embernek az életét. Persze fodrozódhat, persze ágazódhat az élete, ezek boldoggá tehetnek bennünket. Ma úgy érzem, kedves testvérek, úgy, hogy szaporítom a szót, és nem a lényegről beszélek, de most már igyekszem odafordulni, hogy a mai ember minden területen, az előbb említett 3 területen, a költő szavaival élve, vonzások között él, de hívás nélkül él. És ez egy óriási különbség. A reklámok világa és Isten hívása között. A reklámok világa próbálja meghatározni azt, hogy milyen legyen a társam. A reklámok világa próbálja meghatározni azt is, hogy milyen legyen az Isten képem. Mi az, ami komfortos, mi az, amiben még belemehetek, mi az, amit elfogadhatok. És hogy milyen legyen a hivatásom. És az a helyzet, hogy a keresztény küldetéssel kapcsolatban is ez az érzésem, hogy túlságosan is a vonzások határoznak meg bennünket, pedig Isten szava ennél mindig konkrétabb. Pál apostol nem azt mondja, hogy tudok egy általános jóról, nem azt mondja, hogy tudok egy általános szeretetről, bár ismeri a nagybetű szeretetet, hanem azt mondja Pál apostol nagyon konkrétan, tudom, hogy kinek hittem. Tudom, hogy ki az a Jézus Krisztus. Tudom, hogy ki az, aki elhívott engem. Tudom, hogy ki az, aki megváltott engem. Tudom azt is, mondja Pál, hogy imádkoztam hozzá, hogy vegye el a fájdalmat az életemből, legyen ez testi fájdalom, mert töv is adatott a testembe. És erre azt mondja az én Uram, hogy elég neked az én kegyelmem. Tudom, hogy milyen az Istenem. Sokkal konkrétabb, mint egyszerű általánosítás. Gondoljátok el, hogy olvasnánk-e akkor Isten igéjeként Pál apostol életéről, hogyha ő megtér a damaszkuszi úton, és a damaszkuszi úton megtérve nincs tovább. Nem lép egyről a kettőre, hanem azt kérdezi, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Pál tudta, hallotta és értette. Amikor így olvassuk a Szentírásban, ezt mondta nekem az Úr. Ezt mondta. Indulj, siess, menj, vidd az evangéliumot. hogy látva a te megtérésedet, mások is megváltozzanak. Úgy szoktuk mondani, talán egy második szólásunkat is az elmúlt időszakban, egy hónapban egy picit lelombozom, hogy az ember tervez, Isten végez. Én úgy hiszem, hogy Istennek vannak tervei. Nem pedig nekünk ötleteink, elképzeléseink. Isten igéje mindig elindít, és valamikor az ő terve a mi gondolatainkkal ellentétes. Az új szövetségben az a szó, hogy valamit meghallani, és hogy engedelmeskedni, egymásból következnek. Mi lett volna Pálból, hogyha a saját elképzeléseire hallgat? Bizonyára egy hitelvesztett, csalódott bizonságtevőként végezte volna a szolgálatát, úgy, ahogyan az Úr Jézus megmondja, egyetlen egy próféta sem kedves a maga hazájában. Jó hallani és engedelmeskedni Istennek. Ez legyen az első, amit ma magunkkal vihetünk. És erre Jézus tanít meg bennünket. Nagy csütörtök este, szenvedés történetének a kezdetén ezt mondja, Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem a pohár. Mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Krisztus vezessen téged a te küldetésedben. A második pedig, amiről már érintőlegesen szóltunk, a Zsoltár író összefoglalásában így hangzik, az Úr parancsolata világos. És valóban az egész Szentírásnak az összefüggés rendszere arról szól, hogy amikor Isten valakit útnak indít, akkor az nem bizonytalan. Hogy is mondja a proféta? Hogyha bizonytalan a kürt megfújás a zengése, akkor ki indul háborúba? Szóltál vagy nem szóltál? Hallottalak vagy nem hallottalak? Húsvét után Jézus egyetemesen, tisztán mondja, menjetek szerte az egész világba. Ezért mondja Pálnak, eredj el! Ezért mondja, neked indulj. Indulj a te világodból, saját elgondolásaidból, komfortos zónádból, foteledből. Indulj oda, ahová az Úr küld téged. Említettem, hogy milyen szép összefüggés van az ószövetségi igénk és az új szövetségi között ebben az összefüggésben. Mózesről olvasunk. A tegnapi szakaszunk arról szólt, hogy Mózes Jetrónak a veje legelteti az apósa nyágyát, és lát egy csipkebokrot, amely ég, de nem hamvad el. És akkor Isten megszólítja Mózest, azt mondja neki, eredj, menj az enyémeim közé, mert meghallottam az ő kiáltásukat. Indulj! És Mózes szabadkozik. Nem tudja, hogy mit tegyen. Amikor mai ige szakaszunkban már Isten bizonságot ad neki, hogy menj, akkor azt mondja neki az apósa, milyen szép, menj békével, indulj el, hogyha Istennek ez az akarata, akkor menj Egyiptomba. Talán neked is van olyan rád bízottad, akihez most Isten küld. Lehet, hogy Egyiptomba kell menned, szenvedésbe, szolgaságba, hogy valakinek jó hírt vigyél, de lehet, hogy csak a rokonaid közé, ismerősöd körébe gyermekedhez. Ugyanevvel a küldetéssel, melyel Pál vagy melyel Mózes ment, hozd ki őket onnan. Lehet, hogy azt mondod, Uram, nincs erő. Lehet, hogy azt mondod, mint Pál, hogy tövises az én testem. Lehet, hogy azt mondod, én azért vagyok itt minden vasárnap az imaházba, hogy erőt gyűjtsek, hogy megvigasztalódjak, hogy összeszedjem magamat egy kicsit, hogy az én bűnös és összetört lelkemre ráhújjon a bocsánat és a gyógyulás áldása. Így van. Lehet, hogy azt mondod, mi vagyok én, Uram, én nem tudok elmenni, én nem tudok neked szolgálni. De Isten újra és újra mondja, újra és újra küld. Menj, én veled leszek. Lehet, hogy éppen önmagadról van szó, arról az önmagadról, akit régóta siratsz, akit szerencsétlennek gondolsz, lehet, hogy ezt kellene megmenteni. Isten azt mondja, menj, veled leszek. Igen, elküld téged Jézus Krisztus. Elküld téged az az Isten, aki úgy mutatkozik be Mózesnek, vagyok, aki vagyok. Ehje, Asher, ehje, aki azt mondja, én vagyok, én létezem, én öröktől fogva vagyok, és öröktől fogva létezni fogok. Menj! Menj önmagadért, hogy betöltsd a küldetésed, és menj a másikért, mert én feladatot adok neked, és visszavárlak. Pál világosan tudja, hogy mi az ő küldetése, feladata. Nem sok van hátra az apostolok cselekedetre írott könyvből, de tudjuk, hogy a terv Róma. Eljutni Rómába. A római polgárságra való hivatkozás sem szolgált mást. Ő nem akart megmenekülni a korbástól, pedig annak a korbásnak a végére tudjuk Jézus megkínzásából, hogy üvegdarabok, vasszilánkok és egyebek voltak rácsomózva. Ez nem egy egyszerű kis vesszőzésnek felelt meg, hanem ahogyan ezek az ostor végén lévő kisebb szilánkok belehatoltak az ember húsába, az kitépődött, tehát az nagyon fájdalmas volt, borzasztó volt, ütött és vágott a szószoros értelemben, de ő azért hivatkozik arra, hogy római polgár, hogy eljusson a fővárosba. Menj, indulj! Erre hív téged az Isten. Az az Isten, aki megváltott, az az Isten, aki megszólított, az az Isten, aki szeret téged. Merj elindulni, merj menni, merj bizonyságot tenni. Így töltöd be a tőle kapott küldetésedet. Amen. Fennállva válaszoljunk testvéreim az igére. 396. énekünket keressük meg. 396. dicséretünknek második és harmadik verszakát énekeljük el. Ó, bárha lángod fellobogna, s ébredne föl sok nemzet fényénél. imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által ma egy szó volt, amely körbejárt bennünket, a te küldésed, a te bátorító, indító szavad. Köszönjük, hogy te lerombolod bennünk a félelmet, amely alkalmatlanságunkra vonatkozik, és lerombolod, Urunk, ami kényelmünket is, amely lustaságunkból fakad. Arra kérünk, hogy küldj fiaidhoz, akik várják a te üzenetedet, szavadat. Küldj akkor is, amikor hivatalban vagyunk, és akkor is, amikor laikusként kell mindezt megtennünk. Küldj innen a te házadból, és küldj a hétköznapok világában, hogy a te szavad legyen ír, gyógyító erő. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, ami gyülekezetünk közösségéért, kicsinyeiért, nagyjaiért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, betegjeinkért, oly sok a próba alatt lévő lélek. Imádkozunk, Urunk, a szenvedőkért, a haláltussájukban lévőkért. Hadd számukra a veled való közösségnek, imádságnak és majd örök életnek lehetőségét Jézus Krisztusban. Imádkozunk hozzád, Urunk, a pihenőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik gyermekeket várnak, nevelnek. Imádkozunk a forróságban, testükben meggyengülőkért. Imádkozunk hozzád népünkért, nemzetünkért, az előttünk lévő alkalmakért, szolgálatokért. Krisztusért kérünk, légy a mi pásztorunk. Amen. Most kicsit csendes könyörgését mondhatja el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Testvéreim, megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát. Szeretettel jelzem, hogy nem csak hirdettem, hanem most már valóság is, hogy újra itt van nálunk gyülekezeti újságunk legfrissebb száma. Szeretettel ajánljuk mindenkinek. Kedves testvérek, örömmel jelzem számotokra is, hogy az elmúlt napokban megkaptuk a templom felújításának végleges árajánlatát, megkaptuk az árajánlathoz szükséges kivitelezői szerződést. Néhány pontosítás után alá fogjuk írni. Reménységem van, hogy ez még sikerül, valahogyan megoldásra kerül. És úgy tűnik, hogy a munkánk 2015. július 27-én, tehát nem most hétfőn, hanem a következő héten hétfőn kezdődnek a pomázi templomon. 2015. július 25-én, tehát reán következő szombaton, kiránduló körünk túrát szervez Csobánkán, Pomázról indul a csapat a 9 óra 20-as busszal, itt a főtérről indul majd a Kiskevélyen át a Mackó barlangig, majd vissza a főtérre, mindenkit szeretettel hívnak és várnak erre a túrára. Jelzem, hogy a következő két hétben ügyeleti rend lesz a hivatalban, hétfőn és pénteken 10 órától 12 óráig lesz hivatali rend, ügyelet, és szerdán 16 órától 18 óráig. Mi magunk ma este, holnap reggel, ezt egészen pontosan még nem tudjuk, két hétre most elutazunk. Máté Zoltán tiszteletes úr lesz, aki jelenleg van szabadságban, és ő fogja tartani az alkalmakat, ő fogja a gyülekezetünk ügyvitelét is vezetni majd. Alkalmaink a következőképpen alakulnak. Kedden 18 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerden 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon. Pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaóránk lesz. Vasárnap 9 órától Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon lesz majd Isten tiszteletünk. Kedves testvérek, néhány dolgot a múlt heti gyermektáborunk után a szülők megtaláltak a csomagjaikban, amik nem az övék. Tehát valószínűleg a csapatok rendeződésével összekeveredtek zoknik és egyebek, törölközők, ezek mind-mind Pomázon a parókia gyülekezeti ház épületében, nylon zacskókban megkereshető, vizsgálható. A héten is tanulja voltam annak, hogy egy kisfiú váltig állította az édesanyjának, de anya, ez nem az enyém, mert az apja azt mondta, anyád jobban tudja. Így van ez, kedves testvérek. A hirdetések végével Isten tiszteletünk vége is elközelített. Záró énekünket keressük meg. A 272. énekünk lesz ez. 272. énekünk első verszakát énekeljük. Mind jó, amit Isten tészel. Istenre töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben, a Szentlélek ereje által. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!